Füles Bagoly olvasó. Mihail Solohov, emberi sors, a csíkó. Fényes nappal, a trágyadomb mellett, amelyet beleptek a smaragd címlegyek, keszmergett ki az anyaméhből, fejjel előre, kinyújtott lábacskákkal, s közvetlen maga fölött egy srapnel robbanás finoman kékes szürke, szétfoszló gomolyát pillantotta meg. Nedves kis testét üvöltő zúgás vágta az anyalába alá. A borzalom volt az első érzés, amit itt, a földön megismert, a bűzös kartács eső csattogva kopogott a lóistálló cserép fedelén, a földet is megszórta egy kicsit, s a csikó anyját. Trofim sárga kancáját arra késztette, hogy lábára szökjék, s kurtát nyerítve, kizzadt oldalával megint a megmentő halomra henteredjék. Azután a következő rekkenő csöndben a legyek hangosabban zümmögtek, s a kakas, amely az ágyúlövés miatt nem mert a sövényre szállni, valahol a lapuk árnyékában egyet-kettőt csapott szárnyával, s fesztelenül, de ostobán kukorékolni kezdett. A parasztházból a sebesült géppuskás sírós nyögése hallott. Éles, rekett hangján olykor-olykor felkiáltott, s kiáltásait buzgó káromkodással keverte. A kiskertben a máksejmes bíborán méhek döntek. Az állomás mögötti földön a gépfegyverrel hallgatott. Az élet vidám kopogás sorozatában, a második ágyúlövés előtti szünetben, a sárga kanca szeretettel nyalta meg első szülöttjét, az pedig, anya emlőjének esve, először érezte át az élet teljességét s az anyai becézés pótolhatatlan édességét. Amikor a második lövedék valahol a szérű mögött felrobbant, Trofim az ajtót becsapva kijött a házból, s az istálló felé indult. Tenyerével eltakarta a nap elől szemét, s amikor meglátta, hogy a kis csikó az erőlködésbe beleremegve mint szopja a sárga kancát, zavartan végig kutatta a zsebét, kitapogatta reszkető ujjal a dohány zacskóját, s a cigarettát megnyálazva, végre szóhoz jutott. Úgy szóval szültél, eltaláltad az idejét, szó sincs róla, az utóbbi mondatba keserű bánat vegyült. A kanca holdalára, amely érdes volt a rászáradt izzadságtól, száraz trágya és dudva tapadt. Sovány és gyenge volt, de szeméből fáradtság tompította, büszke öröm sugárzott, s puha felső ajka mosolyra torzult. Trofimnak legalábbis úgy rémlett. Később, amikor az istállóba beállította a kancát, és a ló, abrakos tarisznyáját rázva, fölnyerített, Trofim neki támaszkodott az ajtó félfának, s barátságtalanul sandítva a kis csikóra, szárazon megkérdezte tőle. Na, kedvedet töltötted, majd választ sem várva, újra megszólalt. Ha legalább az ignatménye lett volna, de az ördög tudja, kié most már mit kezdek vele. Az istálló sötétes csendjében ropog az abrak, az ajtó résen aranypászmát lő be a ferde napsugár. A fény Trofim bal orcájára esik, rődbajszas szakál borostája vörösben játszik, szája körül a redők görbe barázdaként feketédnek. A kis csikó, mint egy fából készült játéklovacska, áll vékony, pihés lábacskáin. Megöljem! Trofim nagy, dohányzöldjével átitatott ujja a csikó felé görbül. A kanca kifordítja véres szemgolyóját, hunyorog, s csúfondárosan sandít a gazdájára. A szobában, ahol a lovasszázad parancsnoka tanyát ütött, ezen az estén a következő beszélgetés folyt le. Észreveszem én, hogy óvja magát az én kancám, vágtába nem kap, a rohamot nem bírja, kifull. Megnézem, hát kiderül, hogy vemhes, hát ezért óvta, kímél, te magát. A kis csikó színre olyan pejforma így van ez. Meséli Trofim, a század parancsnok öklébe szorítja a részteás bögrét, úgy szorítja, mint roham előtt a kardmarkolatot, sálmos szemmel nézegeti a lámpát. A tűz sárgás fényecskéje fölött pejhes pillangók őrjöngenek, neki röpülnek az ablaknak, megpörkölődnek a lámpa üvegen, egy helyében ott van a másik. Egyre megy. Pej, vagy holló fekete, mindegy. Le kell lőni. Csikóval olyanok leszünk, mint a cigányok. Mit? Azt mondom én is, mint a cigányok. Az egész vörös hadseregre szégyen és gyalázat. Nem is értem, Trofim, hogy engedhetted meg. A polgárháború legnagyobb hevében, ilyen feslettséget. Még szégyelni való is, a levezetőknek szigorú parancsuk van, hogy a méneket külön kell őrizniük. Reggel Trofim kilépett a házból. A puskája is vele volt. A nap még nem kelt fel, a füvön harmat rózsált. A tábori konyha körül tettek vettek a szakácsok. A tornácon ott ült a század parancsnok régi, verejtéktől pállott alsóinkben. Ujjai, amelyek a revolver markolat éles, villanyozó hidegéhez szoktak, esetlenül emlékeztek az elfeledett, otthoni, takarosám font tésztaszárító kosárra. Trofim, ahogy elment mellette, megtudakolta. Tésztaszárítót von, a század parancsnok vékony rőzseákból megkötötte a nyelet. Ez a fehér népkér, a háziasszony, szűrte a foga közt. Egyre, hogy fonyak neki, valamikor mester voltam, de ez most már nem az, nem sikerült. Megteszi az, dicsérte Trofim. A század parancsnok lesöpörte térdéről a rőzse hulladékot. Mégy a kis csikót likvidálni? Kérdezte. Trofim némán intett, s bement az istállóba. A század parancsnok fejét félrehajtva várta a lövést. Elmúlt egy perc, a másik, a lövés csak nem hallatszik. Trofim fordul ki az istálló sarka mögül szemmel láthatólag zavartan. No, mi az? Úgy látszik, elromlott a gyújtószeg. Nem üti át a gyutacsot. Add csak ide a puskát. Trofim nagy kelletlenül odaadta. A század parancsnok elhúzta az ávárt, s belehunyorított. De hisz ebben nincs történy. Lehetetlen, kiáltott fel Trofim hevesen. Mondom neked, hogy nincs, akkor eldobtam ott az istálló mögött. A század parancsnok maga mellé tette a puskát, és sokáig forgatta kezében az új tésztaszárítót. A friss rőzsemész szagú volt és ragadós, az embernek korrában volt a virágzó füzek szaga, földek illatát lehelte, a munkáét, amit a polgárháború csillapíthatatlan tűzvészében elfeledtek. Ide hallgass, vigye ördög, maradjon az anya mellett. Egyelőre hagyjuk meg, ha véget ér a háború, még izé szántani is lehet vele. Ha nem a puskát gyújtószege, az épp. Körülbelül egy hónap múlva, Puszhokyorszkaja állomás alatt, Trofim egysége harcba bocsátkozott egy kozák századdal. A lövöldözés szürkület előtt kezdődött. Beesteledett már, amikor rohamra mentek. Trofim a félúton reménytelenül elmaradt a szakaszától. Sem korbács, sem zabla, sem a véresre ráncigált száj széle nem kényszeríthette rá a kancát, hogy vágtába kapjon. Fejét a magasba rántva, reketten nyerített, s addig topogott egy helyben, amíg a kis csikó, farkát szétterjesztve, be nem érte. Trofim leugrott a nyeregből, hüvelybe lökte a kardot, s dühtől eltorzult arccal rántotta a leváláról a puskát. A jobb szárny összekeveredett a fehérekkel. A meredek vízpart mellett, mint a szélben, egyik oldalról a másikra ingott az embertömeg. Némán vágták egymást. A lovak patkója alatt csendesen zúgott a föld. Trofim egy pillanatra oda nézett, aztán célba vette a kis csikó hegyes fejecskéjét. A keze rándult-e meg hevességében, vagy valami más oka is volt, hogy elhibázta, de a kis csikó a lövés után bolondosan fölrúgott, egy vékony átnyerített, s patája alól szürke porgomolyokat bocsátva, tört írt le, s kissé odébb megállt. Trofim egy tár, nem is közönséges, hanem vörös részhegyű páncéltörő golyót engedett a kis sárga ördög után. S miután meggyőződött róla, hogy a páncéltörő töltények, amelyek véletlenül kerültek a tölténytáskából a keze ügyébe, a sárga kanca hivadékában semmiféle kárt sem tettek, fölszökött a lovára, s csudamót káromkodva, apró hügetésben elment oda, ahol a szakállas, óhitű fehér gárdisták a század parancsnokot meg három vörös katonát a vízpartnak nyomva szorongattak. Ezen az éjszakán a század a pusztában éjszakázott, egy nem mély vízmosás mellett. Keveset dohányoztak, a lovakat nem nyergeitek le. A Dontól visszatérő lovas járőr elmondta, hogy az ellenség nagy erői húzódnak az átkelő hely felé. Trofim mesztelen lábát a gumiköpenyek szélébe burkolta, úgy feküdt. Szenderegve a lefolyt nap eseményeire emlékezett. Szeme előtt ott lebegett a század parancsnok, amint a partra ugrik, a rizskös óhitű, amint a politikai biztost kardjával keresztbe vágja, az összeszabdalt kozák, valakinek a vértől fekete nyerge. A kis csikó. A század parancsnok pirkadat előtt oda ment Trofimhoz, s a homályban melléje ült. Alszol, Trofim, szunyókálok. A század parancsnok a hunyorgó csillagokra pillantott, s azt mondta. A csikódat pusztítsd el. Pánikot csinál a harcban. Ránézek, s reszket a kezem nem tudok vágni. Mindez azért, mert olyan otthoni színe van. Háborúba nem való az efféle. A szívkőből csepűvé válik. Hanem, hogy agyon nem taposták a kis mocskost a rohamban, folyton. Láb elé keveredett. Elhallgatott, sábrándozva mosolygott, Trofim azonban nem látta ezt a mosolygást. Érted, Trofim, a farka, az hátára csapja, fölrúg. Nagyszerű farok, Trofim hallgatott. Befötte a köpennyel a fejét, a harmatos nedvességtől vacogva, meglepő gyorsasággal elaludt. A régi kolostorral szemben a Donahegynek szorulva zabolátlan sebességgel száguld. A kanyarban a víz csigavonalban forog, a zöld tarajos hullámok nekiszöknek, úgy verik a krétás tömböket, amelyeket egy tavaszi hegyomlás görgetett a víz fölé. Ha a kozákok nem azt a könyököt foglalják el, ahol az ár gyengébb, a domb pedig szélesebb és békeszeretőbb, s nem onnét nyitnak tüzet a hegyalra, a század parancsnok sohasem szánja rá magát, hogy úszva vigye neki a századát a kolostornak. Az átkelés délben kezdődött. Egy kisebb komp fölvett egy gépfegyvervivő szekeret, a gépfegyver legénységét meg három lovat. A ballógós, amelyik nem látta a vizet, amikor a Don közepén a komp meredeken árellem fordult, s egy kicsit oldalára dőlt, megbokrosodott. A hegy alatt, ahol a század a lovakat lenyergelte, tisztán lehetett hallani, milyen izgatottan horkant sveri patkójával a lógós a komp fapadlóját. Elveszíti a csónakot, mormogta Trofim, homlokát ráncolva, s keze kancája izzadt hátáig sem ért. A kompon a lógós vadul fölhorkantott, s a szekérrúthoz farolva hágaskodni kezdett. Lőd le, ordította a század parancsnok, korbácsát szorongatva. Trofim látta, amint az irányzó a lógós nyakára akaszkodik, fülébe dugja a pisztolyát. A lövés gyermek tapsként csattant, a rudas és a jobb lógós szorosabban egymáshoz lapult. A gépfegyveresek, akik féltették a kompot, a megölt lovat a szekér hátuljához húzták. Elülső lábai lassan behajtottak, feje lehorgott. Vagy 10 perc múlva a század parancsnok lejött a föld. Nyelvről, s fakó lovát elsőül eresztette a vízbe. Nyomában, dörgő csobbanással, a svadron 108 félmeztelen lovasas ugyanígy más-más színű ló. A nyergeket 3 csónakon vitték át. Az egyiket Trofim kormányozta, kancáját Nyecseperunkó szakasz parancsnokra bízta. A Don közepéről még látta, ahogy az elülső lovak, térdig gázolva, kényszeredetten nyelik a vizet, a lovasok folytott hangon nógatják őket. Egy rövid perc múlva sűrűn feketettek a vízben a tófejek, vagy 20 örnyire a parttól, és sok hangú horkantás hallatszott. A lovak mellett, sörényüket fogva, ruhájukat és tölténytárukat a puskára kötve, húztak a vörös katonák. Trofim aladigba dobta az evezőt, egész magasságában kiegyenesedett, s a nap miatt hunyorogva szemével, mohón kereste kancája sárga fejét az úszók csoportjában. A század vadliba falkára emlékeztetett, amelyet a vadászok lövöldözése széjjel szórt az égen. Elől, a magasba emelve fényes hátát, a század parancsnok fakója húzott, farkánál fehér foltocska gyanánt annak a lónak a fülehez üstlött, amelyik valaha a politikai biztosé volt, mögötte sötét csomóban úszott a többi. A legtávolabb, minden másodperccel jobban elmaradva, Nyecseperunkó szakasz parancsnok tincses feje látszott, bal kézre tőle meg Trofim kancájának a hegyes füle. Trofim szemét erőltetve a kis csikót is megpillantotta. Apró lökésekkel úszott, kikidobva magát a vízből, néha meg annyira belemerült, hogy alig látszott az orra hegye. De most, a domb fölött csapkodó szélfonál vékonyságú, hívó nyerítést hozott Trofimhoz. Ihohoho, a kiáltás a víz fölött csengő volt, s olyan éles, mint a Szabja hegy. Végigvágott Trofim szívén, s csoda, mit csinált azzal az emberrel? 5 éve harcolt, a német háború óta, a halál mint valami hajadon, sokszor nézett a szemébe, ső semmibe vette, most azonban vörös borostája alatt hamuszürkére sápadt, s az evezőt megragadva, az ár ellen, fölfelé irányította a csónakot, oda, ahol az őr. Vényben erejét vesztve forgott a kis csikó, s, vagy 10 örnyire tőle Nyecseperunkó igyekezett, de nem volt képes visszafordítani az anyját, aki rekett nyerítéssel úszott az örvény felé. Trofim barátja, Steska Jefremov, aki aladikban a nyerekhalmon ült, szigorúan kiáltott rá. Ne bomolj, tarts a partnak, nem látod, ott vannak a kozákok. Megölöm, lihegte Trofim, s meghúzta a puska szíját. A kis csikót az ár messze vitte attól a helytől, ahol a lovas század átkelt. Egy kisebb fajta örvény könnyedén forgatta, zöld tarajos hullámokkal nyalogatta, Trofim görcsösen rángatta az evezőt, aladik ugrálva haladt. A jobb parton fehér kozákok ugrottak ki a vízmosásból. A géppuska, a Maxim, basszus doppergése megdördült. Golyók sziszegtek s cuppantak a vízbe. Egy fehér tiszt, szakadt vitorlavászoninkben a pisztolyával hadonászva, kiabált valamit. A kis csikó mind ritkábban nyerített, a rövid, éles kiáltás egyre tompább és vékonyabb lett. Az embert hideg borzadás fogta el ettől a kiáltástól, annyira hasonlított a gyerek sírásra. Nyecseperunkót hagyta a kancát, s könnyedén úszott a bal part felé. Trofim megremegett, fogta a puskát, az örvény szívta fej alá célzott és lőtt, aztán lerántotta lábáról a csizmát, stompa bődüléssel, karját kinyújtva, a vízbe ugrott. 5 perc múlva Trofim ott volt a kis csikó mellett. Bal karjával elkapta hidegedő hasa alját, s a vizet nyelve, görcsös csuklások közt a bal part felé tartott, ahol mint, ha messze, a láthatár fölött derengenének az erdőtörései, sárgulna a partmenti homok. Ég, erdő, homok. Minden ragyogó zöld, káprázatszerű. Egy utolsó, csodálatos erőfeszítés, és Trofim lába a földet súrolja. Kivoncolta a homokra a kis csikó benyálasodott testét, s szipogva matatott kezével a homokon. Az erdőben az átkelt lovasok hangja zúgott, valahol a földnyelv mögött ágyú lövés dübörgött. A sárga kanca ott áll Trofim mellett, a vizet rázta magáról s a kis csikót. Nyalogatta. Trofim ingadozva talpra állt, 2 lépést tett a homokon, majd fölszökött, s az oldalára esett. Mintha forró szúrás járta volna át a mellét, estében lövést hall. Egy magános lövés, a hátában, a jobb partról. Ott a jobb parton a vitorlavászon inges fehér tiszt közönyösen tolta vissza a karabélya zavarát, kidobta a füstölgő hüveit. A homokon pedig, 2 lépésre a csikótól, ott feküdt Trófim. A görcsbe húzódott, érdes, elkékült ajka, amely 5 éve nem csókolt gyereket, Elmosolyodott, s vértől lett ajtékos,